Kérlek titeket, hogy lapozzatok a Bibliáitokban a római levélhez. A római levél 4. fejezetének első 8 versét nézzük meg. Egy kérdésre keresünk választ. Tényleg igazzá lehetek kegyelemből hit által? Ez olvasuk tehát a római levél 4. fejezet első 8 versét. Így hangzik. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, ami tesz szerinti ősatyánk, a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazolt meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak hite számít igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Amen. És megnézem, honnan indulunk, hogy az idővel jól gazdálkodjak. No, bevezetésképpen a Pál apostol ebben a fejezetben két tanút idéz be. És két tanút hív segítségül, méghozzá két ószövetségi tanút, hogy a törvény általi megigazulással szemben tanúskodjanak a hit általi megigazulás bizonyítására. Ez a két személy ugye Ábrahám és Dávid. Igen tisztelt személyek voltak az ószövetségi nép, a zsidó nép szemében, és azt gondolom, hogy keresztényként is így tekintünk rájuk, mind Ábrahámra, mind Dávidra. Gyakorlatilag ez ebben az igében kicsit olyan érzésünk van, mint hogyha a régmúlt időkbe repítene vissza bennünket a Szentírás Pál apostol sorain keresztül, hogy nézzük meg, hogy mi van a régmúltban. Mit gondolt Isten? És mi volt Isten üstermében az ószövetségi időkben már az első lapokon a Bibliában? Hogyha ezt a visszatekintést ilyen képszerűvé akarnám tenni, ezt úgy képzeltem el, mint amikor valaki, aki szeretettel és jó indulattal fordul a másik személy felé, így elkezdeni a karját kitárni. Tehát ilyen az ószövetségi kijelentések sora az Isten kegyelméről, mint amikor Isten elkezdte kitárni az ő karját az embervilág felé, és majd egészen tágra a Krisztusban nyílt ez az ölelő kar. Azt is mondja az írás Ézsaiás próféta könyvében, erről az ölelésről, hogy 65.2. Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolata után. Tehát látjátok Istennek ezt az Ószövetségben megjelenő gesztusát, keresését, hogy elkezdi kitárni a karját, és azt mondja, hogy vártalak naphosszat. Krisztus az, akinek a kezeit kifeszítették a Golgotai kereszten, ezért mondtam azt, hogy ha ezt a képet használjuk Isten megbocsátó kegyelmének Ószövetségben megjelenő képeként, akkor kiteljesedni az egészen, visszavonhatatlanul Jézus Krisztusban teljesedik ki, amikor kiszegezik a fára, ebben megjelenik az Ézsaiás prófétának a igéje, üzenete, hogy naphosszat kitártam az engedetlen nép felé. Gondolj bele, hogy 2000 éve ki van tárva Istennek a szerető, hívogató, ölelő karja felénk, és egyen-egyenként gondoljatok bele, hogy mennyi évet éltünk úgy le, hogy nem foglalkoztunk vele. És milyen jó, hogy nem adta fel. Ahogy Ézsaiás mondja az Istennek a szeretetéről, hogy naphosszat kitártam karomat az engedetlen nép felé. Szóval Pál apostol, amikor visszatekint a múltba, és Ábrahámot és Dávidot, mint példát állítja hallgatói elé, akkor szeretném megmutatni, hogy az evangélium az megtalálható már az Ószövetségben. Annak ellenére, hogy nem feltétlenül ismerték fel kora zsidó tanítói. Mint hogy ő maga sem, majd csak amikor Krisztussal találkozott, és megtért. És te is, akik már megtértetek, újjászülettetek, ti is, akik megtértetek, újjászülettetek, átéltétek azt a szabadítást, hogy már nem élhettek úgy, hogy eddig. És hogy ez nem egy ilyen megtanult, nem is tudom, ilyen szabályrendszer volt, hanem egyszerűen annyira átfordult az ember szíve, hogy már nem akarta azt tenni, mint korábban. Már nem akarta a vétket, a bűnt, nem akart ott lenni, azokkal lenni, akikkel korábban volt, más volt az, amire vágyott a szíve. Krisztusban tehát Isten kitárta visszavonhatatlanul az ő karját, és ennek a felismerése, nem is tudom, nem is annyira ösztönösen, mindenképpen a Szentlélek megelevenítő munkája nyomán Péter apostolnál is megjelenik már az első prédikációjában, amikor pünköstkor idézi Jóel proféciáját, azt mondja, hogy aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, üdvözül, megtartatik, örök életet nyer, bebocsátást nyer a mennyországba. Tehát ott is megjelenik ez az ószövetségi kijelentésnek, hogy ez, azt mondja, ez most itt van. Megjelent. Aztán Ábrahám azért is volt fontos Pál apostol számára, mikor érvel az ő példáján keresztül, mert Ábrahám volt az első személy, akinek Isten az ő ígéretét legteljesebb módon a történelemben kinyilakoztatta és kijelentette. Ugye az Isten ígérete Ábrahámnak, ami megjelenik a 12. részben, Mózes első könyvében, a 15. részben és a 17. fejezetben, ez a három megerősítésekkel együtt háromszor hangzik el Isten ígérete, majd valamilyen módon ehhez kapcsolódik a 22. fejezetben, a Mória hegyen, ugye a fia feláldozása helyett, amikor meglátja a kost, és Istennek a szava ott elhangzik, majd még visszatérünk. Tehát három kijelentés az országra, a népre és a egy utódra vonatkozó kijelentése hangzik el Istennek először a Bibliában Ábrahám felé, és ezért is fontos volt Ábrahám, mint példa. No hát, mit ért el Ábrahám a saját erejéből, kérdezi Pál apostol, és akkor itt hadd ismételjem a felolvasott szakaszból az első öt verset, mert a következőkben ezzel a öt verssel fogunk foglalkozni. Az első verstől tehát, mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, kérdezi Pál apostol, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből. Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. Nagyon érdekes egyébként, hogy Pál már azért a fogalmazásba is becsempészte, hogy az igazult kifejezést passzív alakba teszi, azt mondja, hogy megigazít valaki valakit. És ez nem Ábrahám volt. De aki megigazított a saját magát nyilván. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul, azaz felmentette az ítélet alól. Azt mondta neki, hogy nem bűnös, megigazította. Aki fáradozik, annak bérét nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak hite, a hite számít igazságnak vagy megigazításnak. Ábrahámról a zsidó gondolkodásmódban azért egészen más kép volt, mint amiről itt Pál apostol az Ószövetség alapján tanít. A rabbik és a kor zsidói is úgy gondolták, hogy Ábrahám egy különleges személy. Ábrahámot a saját ősatjuknak tartották, és úgy gondolták a zsidók, hogy minden zsidó ember igazán ettől a hívő Ábrahámtól származik, aki nagyon nagy becsben volt Isten előtt, és Ézsaiás proféta könyvét is jól ismerték, az 51. részben, első két versben ezt olvasjuk. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, amelyből kivágattatok, és a kút üregére, amelyből kiásadtatok. Azaz, tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megállottam és megszaporítottam. János apostol Jézus szavait jegyzi felé, aki így szólt a János 8.38-ban. Én azt mondom nektek, amikor a zsidókkal beszélgetett, amit az én atyámtól láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. És akkor mit válaszoltak nekik a zsidók erre Jézusnak? Ezt mondták neki, a mi atyánk Ábrahám. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. No hát mi is az, ami jellemezte Ábrahámot, amit nekünk is tenni kéne, ahogy viszonyulnunk kellene az élő Istenhez. Úgy vélték tehát, hogy Ábrahám kapta az ígéreteket. Az említett szakasz, ige szakaszokban van ez lejegyezve. Őt ősüknek tekintették, és úgy gondolták, hogy kizárólag, Ábrahám kizárólag a zsidó nép ősatja. Kisajátították maguknak. És megfeledkeztek ezzel együtt az ígéretről, amely Mózes könyvében le van jegyezve, eképpen. És a te utódod által nyer áldást, az nem a te utódaid, hanem a te utódod egyes szem, és nem a zsidó nép, hanem a föld valamennyi népe, azaz minden nép, a te utódod által nyer áldást. Mert hallgattál szavamra, mondja Isten Ábrahámnak. Hallgattál szavamra. Nagyon különleges dolog. Egyáltalán ez a kifejezés is, amit itt Isten használ Ábrahámra, hogy ezeket a szavakat teszi össze, mert nem azt mondja, hogy mert megtetted, amit mondtam. Különleges, gondoljatok bele. Mert mondhatta volna azt is, ha Isten így gondolta volna, azt mondta volna. Azt mondta volna, nem? Hogy mert eljöttél Mezopotámiából, mert eljöttél Kánaán földjére, mert megtetted ezt, megtetted azt, de nem azt mondja Isten, hogy Ábrahámnak az volt a pozitív hozzáállása, hogy cselekedett valamit, hanem azt mondta, hogy hallgattál szavamra. És ennek még később mindjárt jelentősége lesz. Tehát utódodnak és nem utódaidnak, a föld valamennyi népének áldása az, amely Ábrahám áldása. És Isten így gondolta. Ábrahámot szintén a proféciák alapján a zsidó emberek különleges személynek gondolták, kitüntetett szerepet tulajdonítottak neki az Ószövetségben is, mint egy elsőnek tartották, mivel azt mondta a Biblia, hogy különös barátja volt Istennek Ábrahám. Ézsaiás így szól erről, de te szolgám Izrael, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak Ábrahámnak utóda. Tehát volt ennek alapja. A Krónikák könyvében Jósafát király, amikor imádkozik, és Isten jogrendjét hívja segítségül a támadó néppel szemben, Istenünk, te üzted ki ennek az országnak lakóit, néped Izrael elől, és örökre adtad azt barátodnak, Ábrahám utódainak. Szóval azt tartották a kor zsidói, akik vitatkoztak Pállal is, és majd mindjárt ennek nagy jelentőség lesz a mi gondolkodásunk tekintetében is, tehát figyelj oda, hogy Ábrahám minden tekintetben igaz volt. Ha nem lett volna igaz, Isten nem mondhatta volna róla, hogy barátom vagy. Tehát biztos, hogy Ábrahám tökéletes volt. Ábrahám volt az a személy az Ószövetségben, aki cselekedeteiben is tökéletes volt, gondolták, vagy idealizálták a zsidók. És ugye ezt arra vonatkoztatva mondták, amit említettem is nektek, mert hallgattál szavamra, ők így fordították le, mert megtett, amit mondtam. Holott nem ezt jelenti. Mert akkor az lenne ide leírva. Tehát nem a cselekedetei miatt igazult meg Ábrahám, hanem az Úr szavába hitt. Hit az Úr szavába. Hitelt tulajdonított Isten beszédének. Ez döbbenetes dolog. Mi a kulcsa a megigazulásunknak és a bennünk lévő életnek? Hogy hitelt tulajdonítok Isten szavának. Befogadom Isten beszédét. Ez a befogadott ige teremt bennem változást. Ha be tudom fogadni Isten beszédét, el tud jutni hozzám Istennek a szava, ez a befogadott ige, ez a befogadott szó hoz létre bennem változást. Ezért mondja az írás, hogy Ábrahám azért volt különleges, és azért volt mindannyiunk példája, mert hitelt tulajdonított Isten szavának, és befogadta azt. Így olvassuk a római levélben majd később, következő tanulmányunkban lesz majd benne, mert hitte, hogy Isten megelevéníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Tehát ő előre hitte, még mielőtt bármit tett volna, hogy Isten ilyen. Ez óriási. Ábrahám cselekedetekből igazolt volna meg? És egy kérdés, ami fölmerül itt ebben a szakaszban. Azt mondja a második versben az írás, ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazolt meg, akkor van mivel dicsekednie, de mondja Pál, még ha lenne is, nem Isten előtt. Ez döbbenetes, mert ha valaki úgy gondolja, hogy ő kellően igaz ahhoz, hogy megfeleljen Istennek, akkor azt is mondania kellene, hogy Istentől dicséret érdemli. Dicséretet érdemel. Mert annyira jó vagyok, olyan szuper hívő vagyok, hogy az itt Isten is jöhetne, és akkor valamit vehetne nekem egy süteményt apák napjára, a cukrászdából, vagy valami ilyesmi. Tényleg boldog apák napját kívánok a apukáknak is, találjon meg titeket. Tehát akkor ezt kellene mondanunk. Tehát ha azt mondjuk, hogy Ábrahámot a cselekedetei igazították meg, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy Ábrahám úgy gondolkodott, hogy Isten tartozik neki azzal, hogy megigazítsa. Egyszer mind Istent adósává tennénk Ábrahámnak. Ez nonsens, mondja Pál apostol. Ha tényleg azt gondoljátok, hogy Ábrahám tökéletes volt, és annyira tökéletes volt, hogy ő a cselekedetei miatt kiérdemelte, sőt, nem is ki eszközölte, hogy Isten már más nem tudott mondani. Azt mondta, hát már nincs jogom sincs hozzá, hogy ezt a drága Ábrahámot elítéljem. Hát ez annyira jó, hogy ez már most a mennyországban egy nagyon jó helyet kap. Hányszor gondolkodnak keresztények is így? Ilyen életet akarnak érni, hogy az életükkel, a cselekedeteikkel valahogy kivívják, kiérdemeljék Istennek a tetszését. Igaz? Azt gondoljuk, hogyha valamit megteszünk, akkor azáltal az Isten majd úgy, hogy az, hát bocs, te annyira jó vagy, hogy nem is tudom, hogy a mennyország kellő jó helye neked. Lehet, hogy kéne neked valami különös helyet csinálni, mert hozzád képest még az angyalok is esendőek. Ábrahám valóban makulátlan ember volt, mint ahogy idealizálták az ő személyét a Jézus korabeli és Pál korabeli zsidó tanítók. Vajon Ábrahám nem szorult rá Isten bűnbocsátó kegyelmére? Hoztam két képet, az egyik az ilyen megrázó, a naturalisztikus, már 17. században festették, de tetszik. Sokat elmond, vagy egy pár szót szólok róla. Az egyik dolog Ábrahám életében, ami le van írva a Bibliában, hogy hát éhínség volt, imádkozott Ábrahám, imádkozgatott, várt, imádkozott, várt, nem történt semmi, nem esett az eső, nem lett több kaja. Erre azt gondolt, hogy Isten nem válaszol, akkor racionálisan hozzuk meg a legjobb döntést a magam és a velem lévők életének megmentésére. Menjünk Egyiptomba, úgy halljuk, hogy ott van kaja. És akkor elmegy Egyiptomba, de hogy mennyire nem az Isten vezetése volt az életében, azt mutatja benne lévő félelem. És akkor azt mondja ez a drága Ábrahám, ez a tökély, hogy figyelj Sára, te olyan jó nő vagy, bocsánat, olyan szép vagy, hogy legjobb lenne, ha azt mondanád, hogy a húgom vagy. Na de azt mondjuk, hogy hát megértjük szegény Ábrahámot. Dehogy értjük meg, csibész csavargó volt. Azt mondja, hogy jó soron legyen a teréveden. Hogy meg ne öljenek. És egyébként pedig úgy jól menjen a dolgom, mert hát ha esetleg valami főember megkíván, és akkor én meg sógor leszek, vagy valami ilyesmi, vagy közeli rokon, hát ugye nyilván. Tehát nem gondolom, hogy ez az igaz embernek az eszményképe, ami számunkra. Bocsássatok meg, hogy Ábrahám életéből tényleg most kiragadom ezeket, de nem én teszem, Pál. Ez Pál teszi. Pál mutatja be az Ószövetségben a valóságot azoknak az embereknek, akik önigazak voltak. És azt gondolták, hogy már elég jók ahhoz, hogy az Isten is fejet hajtson a jóságuk miatt előttük. És legalábbis hát minden jót adjon nekik, de azonnal, mert nekik jár. Kiszolgáltatta a feleségét a fáraónak, és simán elfogadta, hogy bekerüljön a hárembe, legyen a fáraó feleségei közül egy, ez kész kamp, ez soha nem látjuk többé egymást. Én nekem meg lesznek tevéim, meg állataim, meg jó sorom, meg bevételem, meg jó életem. Ugyanezt megtette Ábrám, még ne úgy azt gondolod, mert aztán Fáraó szorult helyzetbe kerül, Jóisten ránehezíti a kezét a Fáraóra, mert Isten sem állhatta ezt a aljasságot, és a Fáraó maga menekül ki a helyzetből, és mondja, hogy na, menjél innen a közelemből is, te cégéres hazudozó. Hát majdnem tönkretetted az én életemet is, hát úgy vittél engem bűnbe, hogy nem is tudtam róla. Nem szégyeled magad? Na, ez a hívő ember, mi? Ilyen hívő, igaz? Tehát aki úgy igazán frankó, tehát példának lehet állítani. Na de hát Ábrahám ezt sportként tűzte, mert mikor Gerárba ment, ugyanez volt a helyzet. Szóval figyelj már ide, Sára, te még mindig nagyon szép vagy. Mondd már, hogy húgom vagy. És akkor ott is Gerár király Abimélek ugyanezt eljátsza, majd álomban rettenti meg az Isten, hogy figyelj ide, hát ez egy, ennek az embernek a felesége. És mondja, hogy nem szégyeld magad, tehát ilyen gyalázatot akarsz, hogy elkövessek. Ilyen istentelenséget, gondoljatok bele, a világ emberek mondták, hogy ilyen istentelenséget akarod, hogy elkövessek, hogy más feleségét vegyem el. És akkor visszaküldi Sárát hozzá. A egyiptomi kirándulás következménye volt, ugye, hogy egy szolgálóval küldte el Sárát a fáraó, Hágának hívták, és ez a Matthias Tomnak a festménye, egy holland festőnek a festménye, 17. századi festőnek a festménye, és hát kevésbé látjátok, majd a videón visszanézitek, vagy keresétek meg ezt a festményt. Hát úgy benne van minden. Az idősödő Ábrahám, az idős felesége, a felkínált szolgáló, aki azért ugye, hát sokat nem kellett fűzni, benne volt a témában, hát ő mégis csak akkor tudta, hogyha ő szül egy gyereket, akkor innentől kezdve az ővé a pozíció. Tehát megint csak az Isten terve mellé megy. Ábrahám születik a szolgálónak egy gyermeke, ez volt Izmael, minden arab törzsnek az ősatja, és hát azóta is Izrael népének nyomorgatói, ugye az arab világ nem igazán szimpatizál a zsidókkal, mert hát zsidók úgy gondolják, hogy az ő atyuk Ábrahám, holott a ilyen értelemben pedig bizony az araboké is Izmael révén, de hát ugye mai napig ez a kisajátítás megvan. No, kedveseim, idealizált történeteket tartalmaz a Biblia? Brutális őszinte. Nem is értem, hogy gondolják az emberek, hogy igaz lehet az az állítás, hogy meghamisították a zsidók a Bibliát. Hogy a Vatikán átírta a Bibliát. Gondoljátok, hogyha így gondolkodtak Ábrahámról, akkor ezeket nem törölték volna ki, vagy nem írták volna át, meghagyták volna ezeket a negatív, abszolút olyan mondatokat, meg történeteket, ami abszolút rossz fényt vet a hit atyára, Ábrahámra. Hát biztos kitörölték volna. De milyen csodálatos, hogy az Isten gondoskodott arról, hogy megmaradjanak a Biblia szereplőinek életéről ezek a történetek is. Tudod, miért van ez? Hogy amikor olvasod, azonosulni tudj vele. És azt mondasd, pont olyan, mint én vagyok. Lehet, hogy nem csináltam, de így gondoltam. Igaz? Ezért tudunk annyira könnyen azonosulni a Biblia szereplőivel, hőseivel, mert nagyon emberek. Ugyanolyan emberek, mint te vagy én. Ezt mondja Jakab is. Ezért mai napig ható tanúság mindaz, amit ők lejegyeztek a Szentírásban. Valami történt, vagy nem történt. És azt mondja Pál a harmadik versben, de mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Az írás nagybetűvel szerepel, és mint egy megszemélyesítve van, jelentős szerepe van ennek is Pál gondolkodásában. Azt mondja, akkor itt van két tanú, Ábrahám és Dávid. Majd még Dávidra visszatérek hasonló, hogy is mondjam, kíméletlenséggel mint ahogy Ábrahámmal tettük. A valósághoz ragaszkodva természetesen. Az írás nagybetűvel, mint egy megszemélyesítve, az abszolút tekintélyét emeli föl Pál apostol a Bibliának, a Szentírásnak. És azt mondja a hallgatóinak, hogy ne menjetek mellé, ne beszéltek mellé. Nem a hagyományotok meg, hogy mit gondoltok, nem ez számít. Mit mond a Biblia? És fontos megszívlelnünk ezt az alapelvet, amit mint harmadik és legfőbb, mindenek fölött álló tekintéként hoz Pál apostol, mert semmilyen tapasztalat, gondolat, indulat, elképzelés nem lehet igaz, ha nem egyezik meg a Szentírás tanításával. Sőt, azt mondom, a Szentírás olvasása és az abban való elmélyülés, annak tanulmányozása segít bennünket, hogy a kusza gondolataink kitisztuljanak. Így van? Tanulmányozd a Bibliát, olvasd a Bibliát, és nézd meg, hogy a gondolataid is kitisztulnak. És a gondolataink is kitisztulnak. Pál rámutat zsidóknak és keresztényeknek egyaránt, hogy Ábrahám nem a cselekedeteiből, hanem hit által igazult meg, és ezt már az Ószövetségben kijelenti a Biblia. Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. A 1 Mózes 15.6-ban. Tehát Ábrahám előbb hitt az Úrnak, és csak ezt követően indult el Mezopotámiából. Mezopotámiában sem egy makulátlan családja volt, mivel a holdisten imádata volt jellemző Mezopotámiára, nagyon valószínű, hogy ő maga is, és az egész család is eredetileg bálványimádó volt, a holdat imádó személy volt. És így indul el majd Isten szavát befogadva az ígéret földjére. Tehát nem a cselekedetek által igazult meg Abrám vagy Ábrahám, hiszen azok egész életében nem voltak tökéletesek. Csak akkor lehetne azt mondani, hogy igaznak bizonyult Ábrahám cselekedeteiben, ha soha nem követett volna egyetlen bűnt, vagy vétket, vagy hibát sem. Rászorult Ábrahám is Isten bűnbocsátó kegyelmére. És amikor hitben megfáradt, elgyengült, letért az útról, neki is szüksége volt megújulásra, mint ahogy neked és nekem is. Így van? Ugyanúgy le van írva a Bibliában Ábrahámról is, hogy megfáradt, meggyengült hitében, bizonytalanná vált, és meg kellett újuljon. Kellett foglalkozzon vele az Isten, hogy helyreálljon az élete. Így van? Bologassadok egy kicsit, hogyha még fent vagytok. Mert nektek szól, meg nekem szól. Mert te vagy, meg én. Ma, akik élünk, te vagy, meg én. Ugyanebben élsz, meg élek. Ugyanígy vannak hullámvölgyek és harcok az életünkből. Benne is vannak csúcsok, amikor azt hihetjük, hogy mennyire szuperek vagyunk. Vigyázzunk, hogy soha ne idealizáljunk embereket. Ahogyan a zsidók Ábrámmal tették. Miért is fontos ezt? Ábrámot felmagasztalták, akinek azt mondják, hogy ők a leszármazottai. És az, hogy az ilyen típusú pozicionálás, majd mindjárt hozok más példát is, saját magunkat is fölemeli, hogy az én családom, hogy azért, mit tudom, értelmiségiek, vagy hát generációs hívők, vagy valami, ezek rendkívül becsapósak. Ezek már érdemek. És a zsidók pontosan tudták ezt. Tehát azt mondják, hogy Ábrahám, akivel kezdődik itt minden, ő csak a miénk. És mivel mi vagyunk a gyermekei, és ő tökéletes, ez nekünk frankó, tehát mi is különbek vagyunk, mint minden más nép. Mert ebből ez következik. Aztán jön belőle egy hamis vallásosság, és elvárásrendszer is. Például, legyetek olyan igazak, mint Ábrahám volt, a makulátlan hithős. Mert ez lehetséges. Ha ő ilyen makulátlan lehetett, akkor ti is lehettek ilyen makulátlanok. Hát igen, mégis a Bibliában lehetne így prédikálni, mert a sikereket vennénk ki csak Ábrahám életéből, a többit elhallgatnánk, és akkor én prédikálnék nagyokat, nagyokat durogtatnék itt a szószéken, és még el is hinnétek, hogy a pásztor már biztos olyan, mint Ábrahám. Én megfürödnék ebbe a hamis dicsfénybe, és bujkálhatnék egész életembe. és visszavonulhatnék az elefántcsonttornyomba, hogy ki ne derüljön, hogy én is csak egy ember vagyok, mint ti. Ismerős lelki mechanizmus? Hány keresztény közösség bukik bele abba, hogy misztifikálnak embereket? És hány keresztény vezető bukik el abba, hogy beül ebbe a székbe, és tetszik neki, hogy idealizálják. Aztán a másik gondolat, ami szintén fakad ebből az idealizálásból, mivel én Ábrahám leszármazottja vagyok, már ez különbé tesz mindenki másnál. Milyen szánalmas, amikor úgy építenek gyülekezeteket, hogy az emberek attól érzi magukat különbnek, hogy abba a gyülekezetbe járnak. És átjárja a szívüket az, hogy megvetnek más testvéreket, más egyházakat, közösségeket, és elhiszik, hogy ők a number one gyülekezet. Ez az idealizálása a gyülekezetnek, a szemünknek behunyása, de javaslom, ha bárkinek ilyen gondolata lenne, bármelyikünkkel töltsön egy órát el. És csak úgy beszélges vele. Vagy nézd meg, amikor éhes. Vagy amikor fáradt. Nézd meg! És hidd el, minden bálványszobor először leolvad róla az aranymász, aztán a csokimász, aztán nem marad előle semmi. Mai gondolatok, amire utaltam is, mivel én ősi baptista vagyok, az én családom ősi református, generációsan ősi katolikusok vagyunk. Ez a magyarok vallása már az etelköz előtt. Lelkés családba születtem, abból származom. És aki így gondolkodik, az azt gondolja, hogy ezek a származásbeli kérdések előjókat biztosítanak számára. És úgy kezd viselkedni. Kedvesem, ennél undorítóbb nem nagyon van. Mint hogy valami, ami az Isten kegyelme, azt előjognak tekintsük. Sőt, én azt mondom neked, ha tényleg komoly hívők voltak az elejed, akkor neked nagyobb felelősséged van. Mert legalább jó mintákat láttál, és gyerekkorodtól kezdve szívtad magadba a Szentírást. Akkor te sokkal több lehetőséget kaptál, mint bárki más az életre. Megsúgom, a számonkérés is nagyobb lesz. Te pont ellenkezőleg. Nem előjog, hanem felelősség. Ebből a felfogásból pedig törvényszerűen következett a képmutatás, azaz annak eljátszása, hogy vannak olyanok, akik haszidok, szentek, akik olyan igazak Isten előtt, hogy ez már Istent is meghatja. Egyszerűen Istennek ellágyul a szíve, amikor reggel ásít, ha föl kell, ugye üde leellettel. A sporttól sem izzad meg úgy, hogy legyen izzadságszaga. Nonszenszek, tudom, de higgyétek el, hogy gyártunk, legyártunk ilyen képzeteket. Színjátékot, hamis látszatkeltést fog eredményezni ez a gondolkodás a közösségben, amikor is nem lehetnek az emberek valóságosak, valódiak. Olyanok, akik egyedül hitáltal kegyelemből nyertek meg igazolást. Krisztus váltsághalált igénylő, szükségesnek tartó és elfogadó emberek. Olyanok, akik egyedül hitáltal a nekik adott isteni erő és kegyelem által tudnak diadalmaskodni a kísértés felett, és megtérni, ha elbuknak, felállni, ha elesnek, és megújulni a híd gyengeségeiből. Azaz valóságosak. Ha idealizálunk egy keresztény embert, azt mondjuk ez a keresztény ember, és akkor ezt lefestjük mindenféle tulajdonsággal, akkor elveszítjük az őszintességet, az egyszerűséget. Elveszítjük az alázatot. És elkezdünk játszani valamit, amit nem vagyunk. És ez pedig, kedvesem, nagyon fárasztó. Nem is csodálom, hogy ilyen közegben nem szeretnek az emberek sokat időzni. vagy aki belemegy ebbe, és ezt a képmutató életet próbál élni, tehát mást akar mutatni magára, mint aki valójában, nem szeret, nem akar közel kerülni a másikhoz. Mert állandóan retteg, hogy kiderül, hogy ki is ő valójában. Aki azonban kegyelemre szorul, az hálás azért is, hogy a másik látja az életén, hogy figyelj, nem azt mondom, cégéres bűnök, nem erről van szó, értitek, hogy vétkezzünk, mert akkor nagyobb lesz a kegyelem, szó nincs erről, ugye párt is vádolták ezzel, hanem valódiak, akik tényleg az Isten szeretete és kegyelme kitárt karja folytán nyernek bátorságot az élethez, és az élet kihívásaihoz. A hite tulajdonítatik igazságul, mondja az írás Pál apostol által Ábrahámról. A Károli fordítást olvasom, mert pontosabban van ez a szó, mármint a tulajdonítaték kifejezés fordítva. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő neki igazságul. Na nézzük. Ugye beszámítani van a másik fordításban, de a kifejezés, a görög kifejezés azt is jelenti, hogy tulajdonítani. És ez pontosabb. Mert ha beszámítani, akkor még úgy is érthetnénk, hogy valaminek a jutalmaképpen. Értitek? De a szöveg összefüggésben egyértelműen arról van szó, hogy nem érdemei szerint tulajdonította neki Isten az igazságot. Egy angol teológus író következőt írja, W. Vine a neve, erről a kifejezésről, hogy a tulajdonít szót a legjobb így fordítani, és nem egyéb szavakkal, mint beszámítani, betudni. Bármit is tulajdonítanak egy személynek, az nem lehetett eredetileg és természet szerint az övé. Amit neki tulajdonítanak, azzal nem rendelkezett. Az nem volt az övé. Ábrahám ugyanúgy, mint Ádám, minden leszármazottja, bűnös volt. Ezt mondja majd Róma 5.12-ben megerősíti ezt Pál. Vagyis isteni szempontból nézve nélkülözte a személyes igazságot Ábrahám. Tehát önmagától nem volt igaz. Ezért, ha Istennel való viszonyát helyre kellett hozni, és ezt jelenti, Istennel való viszonyát helyre kellett hozni, és ezt jelenti ilyen esetben a megigazítás, azt másképpen kell érteni, mint a saját jó szándékú cselekedetek által megszerzett igazságot. Aztán ugye azt is olvastuk, hogy hit Ábrahám az Istennek, és ez az, ami miatt tulajdonított neki igazságot az Isten, vagy beszámított Isten. Ugye, de mondtuk, hogy a tulajdonítani az pontosabb. Nézzük az igazságot. És ez is egy rendkívül fontos dolog, mert a hitet is képesek vagyunk idealizálni. Tehát képesek vagyunk azt gondolni, hogy igazán akkor vagyunk jó keresztények, ha nagyon hiszünk. Így van? Nem így van? Ha nagyon hiszünk, és már annyira hiszünk, hogy amikor imádkozunk, hát mint a Bibliában megrendül a föld. Igaz, hogy azért még sincs minden imádságnál ez lejegyezve. Tehát azért mégsem minden imádságnál olvasok azt, hogy megrendült a föld. Tehát azért azt gondolom, hogy csak azt az imádságot hittel teljesnek nevezni, amitől a föld megrendül, hát ez balgaság. De képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk a hitet is idealizálni. Márpedig a hit lenne a kulcs, akkor a hit érdemszerző cselekedet lenne. Maga a hit lenne érdemszerző. A hit lenne az, ha hiszel, igaz vagy. Megint csak valami, a te képességed, valamit neked kéne tenni ahhoz, hogy Isten igaznak fogadjon el. És nézzetek meg keresztény irányzatokat, akik a hitben hisznek. És a hitet helyezik középpontba. És a hittel kapcsolatosan erőt, az erő kiarádását, az erő megjelenését idealizálják. És létrehoznak egy rendszert, amit működtetni kell. Hozni kell valakit, akik statisztaként eljátszák, hogy megjelenik az erő. Vagy pszichésen ráállnak erre, és befogadják ezt a tanítást, és elhiszik, hogyha manifestálódik a hit, azaz reszketek, remegek, földre esek, bukfencezek, szaladgálok, vagy bármi történik, az a hit. És akkor az emberek, mivel létrehoznak egy ilyen tanrendszert, legyártják pszichésen azokat a jelenségeket, amelyeket aztán az emberek elkezdenek csinálni. Még akkor is, hogyha elképzelhető, hogy bizonyos fizikai és lelki tünetei vannak az isteni jelenlét átélésének, de ezt tanítani, hogy mindenkinek így kéne érezni, ez egy tévedés. Az Isten igétől idegen tanítás. A hit nem egyenlő a megigazolással. A megigazolás nem, a hit eredményeképpen nyerjük. És ez döbbenetes. Szívlejétek meg. Mert én is elgondolkodtam rajta. Tehát nem a hit eredménye az, hogy megigazulsz. Tehát nem annak a következő, hogy te hiszel Istenben, meg hiszel lesz, hiszed azt, hiszed, és akkor te igaz leszel. Mert akkor megint rajtad van a hangsúly. Valami te vagy, amit te, a te képességed. És ha nagyon hiszel, akkor most jobban igaz vagy. És ha most gyengébb a hitet, kevésbé vagy igaz. És nézzétek meg, hányszor csavar be bennünket az ördög, pontosan a hitben gyenge állapotunkban. És elhiteti velünk, mivel idealizáljuk a hitet. És középpontba helyezzük, hogy látod, most nem vagy jó hívő. Mert nem hiszel annyira. Hát hogy lehettél ilyen? Hát nem szégyeled magad? Hát aggódtál a jövőd miatt? Koronavírus és féltél? Hát, testvér, majd még imádkozunk, érted? Na ugye ez a mondat. Egyből két kasztot csinál. Van a kevésbé hívő, meg a nagyon imádkozó. Holott lehet pontosan csak arról van szó, hogy ma én vagyok felül. Vagy én vagyok jobb állapotban. És erre a Biblia azt mondja, hogy mit kell tennem? Ki kell pótolnom az erőtlenek gyengeségeit. Pál azt mondja, hogy ki akarom pótolni a hitetek hiányosságait. Nem felsőrendűen, hanem testvéri segítséggel. Mint aki tudom, milyen állapot az, amiben vagy. És még el is mondom neked, értelek, tudom, hát figyelj, még tegnap én is így gondoltam. Most már kimertem jönni a ballangomból. És bátorságot vettem az Úrtól. Mert én is csak egy ember vagyok, mint te. Aki Krisztusban bízik, az elfogadja ő benne az Isten Krisztusban és általa neki kegyelemből adott igazságát. Isten igazságát. Isten az, aki megigazít. Pál a korintusi levélben írja a következőket. Tehát Krisztusért jár a követségbe, mint az Isten kérne általunk. Krisztusért kérjük, béküljetek meg az Istennel. Mert aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Halleluja! Azt mondja, Krisztus által benne vagy, ezért vagy igaz. Ábrahám hitt az Isten szavának. Ezért fogadta előt Isten igaznak. És ez igaz ránk is. Amikor hiszünk az evangélium szavának, amit Krisztusról és a benne, és benne rólunk mond a Biblia, és rólunk mond Isten, ez a megigazulás kulcsa. Értitek? Elfogadod a szót. Azt mondja Isten neked, megbocsátok. Ennyi. Ez teljesítmény? Nem teljesen, nem kell semmi teljesítmény. Csak azt mondod, hogy köszönöm. Tényleg? Ezt már nem mered kimondani, csak gondolod. Hát nekem. Neked! Igen! Jössz? Megölelnélek, jössz? De hát méltatlan, mert még nem vagyok elég jó, meg hát, még azért, így várjál Istenem, még fejlődni szeretnék. Hányan vannak olyanok, akik azért nem követik Jézus Krisztus, mert úgy gondolják, még nem elég jó hozzá. Miért leszel? Komolyan azt gondolod, hogy leszel? Tényleg? Remélem ezek után már nem. De ezt felejtsd el. Nem azt tesz igazzá, hogy hiszel, hanem hogy befogadod azt, amit Isten mond. És befogadod azt, aki a Krisztus. És azt mondod, Úr Jézus, szükségem van. Szükségben van. Egy szükségben lévő ember vagyok. Olyan jó, hogy az evangélium hangzik. Befogadom a szavadat, az evangélium szavát, és ezt tesz igazzá. Az, aki Krisztusban bízik, Isten igazsága lesz ő benne, hogy olvastuk. Krisztusban teljesen olyanná válik, amilyennek Isten megkívánja, ami ennél soha nem lenne magától a saját erejéből. Mivel Ábrahám elfogadta Isten szavát. Figyeld, ez a kulcs. Mezopotámiában Isten szólt Ábrahámhoz, azt mondta Ábrahám, nem értem. De jó. Oké. Menjünk. Nem tudom hova. Nem tudom, mi vár. Nem tudom, mi lesz. Hogy lesz? Mikor? Hányszor? Nem tudom. Mondtad? Jó. Bízom benned. Azt mondod, igaz vagyok? Jó. Hát mégis jobb, mint fertőzöttnek lenni. Nem? Jobb tisztának lenni, mint piszkosnak, ha normálisak vagyunk. Ábrahám elfogadta Isten szavát, és ez az, amiért igaznak fogadta őt Isten. Isten elfogadta őt, mint olyan valakit, aki teljesítette minden követelményét. Gondoljatok bele, még semmit nem tett Ábrahám. Csak befogadta, amit Isten mondott. És már akkor ott Isten elfogadta őt teljesen igaznak. Érted? Akkor te hallod az evangéliumot. És azt mondod, hogy megérted, hogy Jézus meghalt a te bűneidért. Isten megbocsát neked. És ezt elfogadod ott azonnal. Isten téged igaznak nyilvánít. Nem azt nézi, hogy mennyi mindent kell még változtatni. Mit gondolsz, nem tudja? Gondolod, hogy tényleg, hogy nincs tisztában vele? Dehogy nincs. Azonnal tudja teljesen tisztában vele, milyen lomok meg szemetek vannak még, amit majd ki kell pakolni. De már elfogadott vagy. És akkor ez az isteni kegyelem elkezd benned dolgozni, és válik szentségé, válik vágyjá, megszentelődésre, válik ragaszkodássá az ölelő Isten karaiba, hogy oda akarok menni, ott akarok lenni, nem akarok máshol lenni. És ez terem majd gyümölcsként az életünkben megváltozott életet. Pál így ír, aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Ütköztetik, ezt tényleg komolyan gondoljátok, ez így van? Hogy Isten adósa lenne bárkinek? Hát ez nonsense. Ez lehetetlen. És aztán azt mondja, hogy aki pedig nem fáradozik, hanem hisz, abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Értitek? Hisz annak, aki azt mondja, hogy megigazítalak. Elfogadom, befogadom, az enyém ez a szó. Még nem tette semmit, se jó, se rosszat. Különben akkor azt mondaná a Biblia, hogy térje meg, aztán légy nagyon jó keresztény, jobb baptista, te merítkezve vinni hamarabb, ami igazság, de nem a bemerítést tesz igazzá, hanem Krisztus. Krisztus áldozata, az evangélium befogadása. Azt tesz igazzá. És azért merítkezel be, mert Isten kegyelmét, mert megragadta a szívedet. És nem akarsz más tenni, mint Jézus követni. És tudod, hogy ehhez kell az Isten kegyelme, mert nem fog menni egyedül. Hiába akarod nagyon. És néha ezt gondoljuk, értitek, hogy a hitbeli megújulás azt jelenti, hogy akkor majd jobban akarom. Holnap majd jobban fogom akarni. Gondoltál így? Most jó, megszórta igehirdető igazságokat, most nagyon akarom. Lefekszel, tart, míg felkelsz. És akkor állítnak a tyúk szemedre, és akkor összeomlik minden. Nem azért leszel jobb, mert nagyon akarod, hanem mert hatni tud benned az evangélium. És elkezdesz másképpen gondolkodni Istenről és saját magadról. És ez felhatalmaz arra, hogy egy más életet élj, és éljünk. És meg is fog jelen a gyümölcse. Hát mondja itt az írás, hogy megigazítja Isten az istentelent, ugye nyilván nem azt akarja mondani, hogy Ábrahám istentelen ember volt, hanem a Szeptuagintából hozzáállt a kifejezést az apostol, és azt mondja, hogy a hitetlen ember, a hitetlen embert akar Isten megigazítani a hit által, hogy hitetlen ember megtérjen, mert a bűn az, azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem hisznek én bennem. János evangélium 16:9. Azt se tudom, hogy hol vetítettem ki, de lehet, hogy itt lesz. Hát ez majd később. Akkor nem írtam oda. De nem baj. A bűn az, azt mondja Jézus, hogy nem hisznek én bennem. Tudtad? Nem az a bűn, amit csinálsz. hanem a bűn, annak a gyökere, a hitetlenség. Méghozzá nem úgy általában a hitetlenség, hanem hogy nem hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, aki meghalt a te bűneidért, hogy megigazítson téged érdemtelenül. Felkötöttem intravénásan most az evangéliumot. Mindenkinek csöpög most, aki engedte, hogy a Brandült beültessük, rádugjuk a infúziót, infúzió rá van írva nagybetűvel Jézus Krisztus. A másik oldalra használatutasításként fogadd be! A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Hogy nem fogadnak engem. Hogy elutasítanak engem. És gondolj bele, ha nem jól gondolkozol az igazságról, akkor magad tartod távol magadat az Isten ölelő karjától, mert elfogadod és elhiszed, hogy te méltatlan vagy, de nem csak ezt, mert ez könnyebb. Hát azt hiszed, hogy valamikor méltó leszel. És elkezdesz ezért küzdeni magad erejéből. Holott, ha elfogadod Jézus Krisztusban az Isten ingyen kegyelmét, erőforrássá válik a szellemében az embernek és a szívében, hogy emiatt Istennek tetsző életet éljen. Hány ember fárad bele a maga erejéből élt keresztény életbe, és nem tapasztalja a jövendővilág erőit a szellemében és az életében. Pedig lehetne. A hite számít igazságnak, olvassuk az írásban. És még itt leírtam dolgokat, de nem számít, mert elmondtam a lényeget. Ábrám is azok közé tartozott át, akik nem a fáradtságuk miatt nyertek igazságot, hanem kegyelemből, hit által, méghozzá Ábrám utóda, az ígéret gyermeke, a názareti Jézus Krisztus által. És tényleg, csak nagyon röviden a másik tanú, akit beidéz erre a tárgyalásra Pál apostol, Dávid, a 6. verstől a 8. versig ezt olvastuk, ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. És azt mondja Dávid, áj, gyönyörű, tehát ez a 32. Zsoltárból van. Tudjátok, ez Dávid bűnbánati Zsoltára. A másik, az ismétlés, úgy kettőször is leírta, az 51. Tehát azért mondta, hogy 32, írja a Zsoltár. Még nem írtam ki mindent magamból. Még egyszer! Hát mondja, akkor írjuk meg az 51-et is. Mert ez valami óriási. Dávid a legmélyebb időszakában ismeri meg legcsodálatosabban az Isten. A legmélyebb, a legsötétebb óráiban. Nem dicsőség. Nem kell feltétlenül ezen átmenni. Nem erről van szó. Nem mint a példa lenne Dávidnak a bukása, mindjárt pászot szólok róla. Nem erről van szó. Nem ez a példa. Hanem az Isten kegyelme óriás és hatalmas. Ez a nagyszerű. Nem mi vagyunk nagyszerűek. Nem az a nagyszerű, hogy tudunk hinni. A nagyszerű az Isten. És a mi megváltunk Jézus Krisztus, ő a nagyszerű, és ez lelkesíteni fogja a szívedet, és tudod, akkor jönni fogsz, hogy ajkaid túlkaival áldoz neki, dicsőítsd, imád, míg lehelet van benned. És megváltoznak a dolgok. Dávid a másik tanú. Boldogok, akiknek megbocsátottak törvényszegéseik, és akiknek elfeleztetnek bűneik. Óriási. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Nem azt mondja, boldogok a hadvezérek, akik megígérte Isten Ábrahámnak, hogy a föld a tiéd lesz. És tudjuk nagyon jól, hogy Dávid idejéig nem volt ez meg. Dávid volt az első király, aki elfoglalja az ígéret földjét. Ő az, akinek az életében beteljesedett. Tudjuk azt is, hogy Dávid volt az, akinek Ábrahám ígéretét a maga teljességében megerősít Isten. Beszél neki a népről, beszél neki a földről, és beszél neki az ő utódjáról. Megmondja neki, hogy ha letelik az idő, te pihenni télsz, de én építem a te házadat, és lesz egy örök királyság. Egy király, egy örök király a te házadból. Mindent megerősít neki. De azt mondja Dávid, nem ez az én boldogságom. Nem az a boldogságom, hogy ilyen nagy dolgokat, meg ilyen nagy nevem van, meg ilyen frankó csávó vagyok, és ekkora, meg ilyen király, meg ennyi pénzem van. Nem ez a boldogságom. Boldogságom az, hogy megvannak bocsátva az egy bűneim. Hogy Isten elfedezte, és mindjárt majd beszélek erről is, mert félre lehet érteni, mert Dávidnak egy evangéliumi hite volt, és tudjuk, hogy Dávid, mondja a zsidókhoz írt levél, tegnap beszélgettünk testvérekkel erről, hogy előre reménykedtek a Krisztusban. Tehát voltak az Ószövetségben emberek, profétai lélek volt bennük, hogy túlláttak időknek, koroknak korain is, látták a Krisztust. Életükben nem teljesedett be még a megváltás. De mégis a hitük evangéliumi hit volt. És Dávid ezek közé tartozott, hogy az ő hite, az ő látása. És nézzel a zsoltárait Dávidnak, látszik benne, hogy ő, meg ahogy viselkedik, hogy ő túllát az Ószövetség korlátain, és látja az Új Szövetséget. Istennek drága ígéretét, az evangélium ígéretét. Ő a második tanú. Ugye zsidók abban az időben, mint Ábrahámot is, nagy becsben tartották Dávidot. Ő volt a király, a messiás ősatja. A messiást azt mondják, hogy Dávid fia. Így várták. Tehát nagyon különleges volt, nem értem, hogy pont ő a második tanú, akit hoz Pál apostol ebben az érvelésrendszerben. Dávid boldognak mondja azt, akinek megbocsáttattak bűnei, akinek, azt mondja az írás, Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Érted? Nem a cselekedetei miatt lett igaz, hanem még előtte. És a boldogság, ugye a héber szó, amit boldognak fordítanak ugye a görögbe, és majd onnan a magyarba, a héberben sokkal inkább jelent áldottat. És akkor azt mondja, de nem azt jelenti, hogy jól érzem magam, és van egy eufórikus érzésem, és hogy fel vagyok dobva, boldog, nem azt mondja, hogy én meg vagyok áldva, azt mondja. Áldott az az ember, akinek az Úr megbocsátja a bűnét, és nem tulajdonítja neki a gonoszságot. Azt mondja, az Isten áldása, azt mondja Dávid, ez. Ez az ember áldott. A bűnbánó bűnös nem tudja meg nem történté tenni a vétkes cselekedetet. Egyedüli reménye maradt így, hogy neki az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Érted? Mert akkor azt kéne tenni, vissza kéne menni az időbe, és meg nem történni tenni. Ezt mondja Dávid. De ezt nem tudod megtenni. Ha vétkeztél, elbuktál. Nem tudod meg nem történni tenni. A múltat nem tudod megváltoztatni. Ezért kulcskérdés, hogy az Isten cselekedetek nélkül megbocsásson neked és nekem. Ez pedig teszi a messiás helyettesítő áldozata útján. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. És akkor pár gondolatot még erről. Dávid ugye sötét időszakon ment át, és amikor ezt a zsoltárt írta, éppen ebből kászálódott ki. Nagyszerű festmény, Jacob Bakernek a festménye. Hát az óriási a festmény, érdemes ezt is megnézni. Megfogjátok talán a neten Jacob Baker, a Dávid és Nátán. Ez óriási, tehát ez a... Ugye itt van Dávid, itt van Nátán próféta, bemegy, te vagy az az ember, tudjátok ez a... És akkor ez a pünkösdi történet, hogy mit a szíven találták volna őket, látod? Tehát amikor azt mondja neki Nátán, hogy te vagy az ember, aki ilyen nagy utálatosságot követtél el. És nézd meg Dávidnak az arcát, a festőt, tehát óriási, tehát nem Nátánra néz, nem Nátán szólította őt meg, az égre emeli a tekintetét, és onnan jön a fény az arcán, látod, tehát nem Nátánról jön a fény, hanem fölül az égből jön a fény. Azt mondja, hogy ezek a szavak nem ember szavai. Isten szólt hozzám, és ez az óriási, amikor Istennek a beszéde eljut a szívedig, nem mint emberektől, hanem mint amikor Isten szól általuk. Ezért mondja Pál, mint ha Isten szólna általunk. Kérve kérünk, béküljetek meg az Istennel. Érted? A hitet, a gondolkodásmódot, az apostoli lelkületet, ami megértést dobogott az ő szívében. Megbocsáttattak. Maga a görög kifejezés olyan alakban áll itt, hogy Isten aktív közleműködése nélkül nem jöhetne létre. Isten aktív közleműködése kellett ahhoz, hogy bocsánatot nyerj. A kereszten kifolyt drága vér kellett ahhoz, hogy megbocsátást kapjunk. Ezt jelenti, Az eredeti görög kifejezés nyelvtan alakban. Aztán elfeleztettek. Úgy tűnik, mintha a kifejezés azt is jelenti, hogy eltakarni, betakarni. No de, gondolkodjunk egy picit. Tényleg csak arról van szó, hogy Isten ugye maga elől eltakarja a bűneinket? És azt mondja, figyelj ide, nem is akarok látni. Tehát mennél a függöny mögé? Vagy esetleg az ajtón kívül, hogy ne is lássalak. Mert ugye erről van szó. Tehát eltakarni, azaz nem akarom látni se. Biztos, hogy nem erről van szó, és erre vonatkozólag már a Biblia első lapjain látjuk a megoldást. Ugyanis, mikor Ádám és Éva, és ebből származik a megváltás, a helyettesítő áldozat, vagy pontosabban az engesztelés. Az engesztelés, ez a pontos kifejezés. Azt mondja, Ádám és Éva vétkezik Isten ellen. Emlékeztek a reakcióra? Igen, takargatták magukat, elbújtak. És mit mondtak Istennek, hogy miért szégyeli magukat? Mezítelnek. Megjelent bennük a vétek következtében a szégyen. Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, mondja Isten? Ettél a fáról? És mit tesz Isten a mezítelenség eltakarására? Megöl két állatot, leveszi, lenyúz a bőrét, és a bőrből készít nekik befedezést. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Értitek? Engesztelést végez már az Isten. Már a Biblia első lapján ott az engesztelő áldozat. A Krisztus előképe. Azaz, amikor azt mondja, hogy befedezni a szégyent, ez nem azt jelenti, hogy téged elutasítani, hanem hogy helyettesítő áldozattal rendbe tenni a bűneidet. Ez a megváltás. Ez az engesztelés, amely Isten jogos haragját kiengeszteli, és ami által az ember igaznak nyilvánítatik Istentől, Krisztusra nézve. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, tulajdonítani, ez is egy érdekes kifejezés a görögben, és ne haragudjatok, nem akarlak ezzel traktálni benneteket, de nagyon érdekes, tulajdonítani egyrészt azt jelenti, hogy valaki tesz veled valamit. De nincs a magyarban ilyen alak, de nem csak ez jelenti. Valami olyasmi, mint a tulajdonít kifejezés, mint amikor csinál valaki egy utat, és az út kész van. Teljesen rendben van, hidakkal, mindennel. Kész van. A-ból B-be, ha elmegy az útra, el fog vinni A-ból B-be. Nem kell az úthoz hozzátenni semmit. De az úton járni neked kell. Érted? Ez azt jelenti, hogy nem tulajdonít, azt jelenti, Isten mindent elvégzett, de a tiéd csak akkor lesz, ha befogadod. Csak akkor lesz, ha elfogadod. Nem kell más tenned. Fogadd be Isten szavát. És pont. És többet nem kell tenned. De ezt meg kell. Ez pontosan olyan, mint amit az első képként használtam, ezt az ölelő kart. Isten karja ki van tárva. Kérdés az, hogy oda mégye, hogy megöleljem. Ennyi. Kész van. Nála van. Tőle van. De kérdés az, hogy oda mégye, oda megyünk-e hozzá. És összefoglalóként Pál apostol szavait hadd hozzam az Efézusi levélből, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre szült újjá, teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Azaz legyen számunkra Ábrahám és Dávid jó példává, mint akik nem veszítették el a hitüket, hanem éltek az Isten végtelen kegyelmével, befogadták élő igéjét, és a hit engedelmességének jó példáévá lettek számunkra. Kövessük az ő hitüket. Figyelsz erre? Emléksz erre az ígére? Kövessétek a hitüket, és ne a tetteiket. Ezt mondja a Biblia. Tanuljunk tőlük, hogy mit jelentett az, hogy ők hittek az élő Istenbe. Amen. Frissítette a szellemeteket? Ó, halleluja. Dicsőség az Úrnak.